3-4 hét van, jó reggelt kívánok! Elérte a fizetőképesség felső határát a lakásbérleti díjak hazai átlaga. A fővárosban már 250 ezer forint egy átlagos kiadó lakásbérleti díja havonta. A korábbiaknál jelentősebb mértékben drágultak a bérlemények. A fővárosban 1,6%-kal, országosan pedig 1,9%-kal. A kereslet élénkülése részben a szeptemberi tanévkezdéssel kapcsolatos. A rövidtávú bérbeadással szakosodott Airbnb szolgáltatás áramelő hatása pedig elsősorban a belvárosi kerületekben mutatkozik meg. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a fővárosban már 1-2 ezer új bérlakás megjelenése is érdemben befolyásolná a bérleti díjakat. Balog Lászlót Németh László kérdezte.
Mi az, ami újabb áremelkedést okozott a hazai lakásbérleti piacon?
Az albérlet szezon először már megérintette a bérleti díjakat is, és az albérlet kínálatot is. Ezt abból látszik, hogy a KSH ingatlan.com lakbérindexe júniusra havi szinten 1,9%-os drágulást mutatott ki az előző hónaphoz képest, és Budapesten is 1,6%-kal kerültek feljebb a bérleti díjak. Ez azért is mondható tempós bérleti díjemelkedésnek, mert az előző hónapban ennek csak a töredékét mutatták a bérleti díjak drágulásai, ami annak is köszönhető, hogy nagyjából elérte a fizetőképesség felső határát a bérleti díjak átlaga. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban már 250 ezer forintot tesz ki egy átlagos kiadó lakásbérleti díja. Most a bérleti díjakat leginkább az albérlet szezon befolyásolhatja. Július végén ugyanis kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, és bár az egyetemisták és főiskolások még nem mozgolódnak az albérletpiacon, de azok a bérlők, akik szeretnék megelőzni ezt a rohamot, és még megfizethetőbb árakon bérelni kiadó lakásokat a nagy pörgés előtt, ők már növelték a kereslet volumenét, és ennek köszönhetően a bérleti díjak is elkezdtek följebb kúszni, tekintettel arra, hogy a kínálat nem nőtt érdemben. Sőt, a fővárosban enyhén csökkent a kínálat mértéke, ami azért fontos, mert országos szinten több mint 14 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők, de ezeknek a 85%-a a fővárosra és a vármegyeszékhelyekre, vagyis az egyetemvárosokra koncentrálódik. Budapesten a kereslet már elkezdte felszívni a kínálatot a piacról, a vármegyeszékhelyeken viszont 5%-kal bővült a kínálat, ami azt mutatja, hogy a tulajdonosok is elkezdték megkérdezni a kiadó lakásaikat az ingatlanhirdetési portálon, hiszen a következő néhány hétben indul az az időszak, amikor ezeket az ingatlanokat nagyon gyorsan és viszonylag magas áron lehet bérbe adni.
Egy hőhullám kellős közepén vagyunk, felértékelődnek ilyenkor azok az ingatlanok, amelyek rendelkeznek légkondicionálóval?
Pont a napokban néztük meg, hogy összehasonlítottuk a budai és a pesti belső kerületek átlagos bérleti díjait egy kétszobás téglalakás esetében. Ugye azért fontos így lehatárolni ezeket a paramétereket, hogy az almát az almával tudjuk összehasonlítani, és nem vigyen félre az, hogy más típusú ingatlant, vagy más elhelyezkedési ingatlant hasonlítunk össze egymással. És ebből az derül ki, hogy egy átlagos kétszobás téglaépítésű lakás bérleti díja 230 ezer forint körüli összeget tesz ki, hogyha nincs benne klíma. A budai kerületekben viszont a klímás lakások átlagos bérleti díja kétszobás ingatlanok esetében 267, a pesti oldalon pedig 276 ezer tesznek ki. Ez azért érdekes, mert Pesten nagyobb hozzáadott értéke van a klímának, Budán pedig kisebb prémiumot tud elkérni egy tulajdonos egy klímás lakásért, és ez az eladó lakások áraiban is megmutatkozik. Az eladó lakások esetében ugyanis nagyjából 14-15%-ot tesz hozzá a klíma egy budai belső kerületi kétszobás lakás értékéhez, Pesten pedig viszont a többlet akár 30%-os is lehet, de mivel az átlagos négyzetméter árak ezekben a pesti belső kerületekben a klíma nélküli lakásoknál 850 ezer forint, szemben az össz belvárosi 1 millió forintos átlagos négyzetméter, ez inkább azt jelenti, hogy a klíma nélküli lakásokat inkább büntetik a vásárlók, tehát ezt nehezebben lehet eladni. Budán a nagyobb zöld felület miatt a épületek felmelegedése sem olyan kritikus, mint a pesti oldalon, tehát Pesten mondhatni, hogy elengedhetetlennek tűnik a klíma jelenléte egy olyan lakás esetében, amit az eladó értékesíteni szeretne.
Van valamilyen hatásuk esetleg a hazai piacra a rövid távú bérbeadásra szakosodott platformok működésének? Itt most elsősorban arra gondolok, hogy több nyugati turista központban már abban az irányban fontolgatnak intézkedéseket, hogy például betiltják az Airbnb-t és társait, mert hogy annyira drága a lakhatás.
Ezt mi is vizsgáltuk már a 2010-es évek közepétől kezdve. Az mindig egy általános hüvelykúj szabály volt, hogy a belvárosi kerületekben drágábbak az albérletek. A rövidtávú lakáskiadással foglalkozó platformok bérleti díjakra gyakorolt hatását az szemlélteteti, hogy mennyivel kerülnek többe a belvárosi kerületek kiadó lakásai, azelőtt, mielőtt ezek a platformok megjelentek, és ahhoz képest, mint amit most látunk. A rövid távú kiadásra szakosodott platformok megjelenése előtt ez az árprémium, amit a jó lokáció miatt fizetni kellett, ez 8-10%-os volt a fővárosi átlaghoz képest. Most viszont akár 15-20 vagy 25%-kal is többet érnek a belvárosi lakások, amit részben az indokol, hogy a tulajdonosoknak két lehetősége van a belvárosi ingatlanok hasznosítására, vagy rövid távra specializálódnak, a rövid távú bérbeadásra jóval nagyobb bevételt tudnak elérni. Igaz, ezeknek a költségszintje is magasabb, hiszen amikor gyakran cserélődnek a vendégek, akkor mindig takarítást kell eszközölni, a bekészítésnek is vannak költsége, amivel a vendégeket várják, illetve már ezeknek a rövid távra szakosodott apartmanoknak ugyanolyan feltételeknek kell jóformán megfelelni, mint egy hotelszobának. Tehát sokkal több előírásnak kell megfelelni, aminek szintén van költségvonzata. Ez ennek ellenére még mindig nagyobb hozamszintet tud generálni a piacon, mint a hosszú távú bérbeadás, ezért sokan álltak át a hosszú távú albérlet piacról a rövid távú bérbeadásra. Ez lényegében szűkítette az elérhető ingatlanok kínálatát, és a piac alapvetően a kereset kínálat szabályai alapján működik, tehát hogyha szűkül a kínálat, de nő a kereslet, akkor az a bérleti díjakat is felfelé hajtja. Erre a legjobb példa egyébként pont a Covid idején volt megfigyelhető, hogy amikor a turizmus leáldozott, amikor csökkent a kereslet, és amikor nem is nagyon működött a rövidtávú bérbeadás, mint hasznosítási forma, akkor a bérleti díjak nominálisan is durva csökkenésnek indultak, holott amúgy egyébként a hosszú távú lakhatásra ugyanúgy volt igény, tehát a bérlők nem tűntek el a Covid megjelenésével a nagyvárosokból vagy a belvárosból, tehát ez jól szemlélteti a két piac közötti összefüggéseket.
Hogyha esetleg a következő években elindulna egy komolyabb volumenű állami vagy önkormányzati bérlakás program, az lefelé nyomhatná az árakat?
Itt minden attól függ, hogy milyen lenne maga a bérlakás programnak a jellege, mennyiben tudná növelni a kínálatot. A fővárosi lakáspiacon akár már 1000-2000 intézményes körben kiadásra kínált bérlakás megjelenése is érdemben tudná befolyásolni az albérlet árakat, tekintettel arra, hogy a kiadó lakások 85%-a a fővárosban és a vármegyeszékhelyeken található. Tehát azt lehet mondani, hogy a kiadásra meghirdetett több mint 14 ezer ingatlan közül nagyságrendileg 7000, tehát a kiadó lakások fel, az Budapesten található, és hogyha egyidejűleg 2000 ingatlanból tud válogatni egy bérlő, akkor már 1-2000 plusz ingatlan megjelenése is, ami az olcsóbb árkategóriába tartozik, az érdemben befolyásolni tudná a bérleti díjakat is. Az viszont szintén tényszerű megállapítás, hogy a bérlakás programok, meg az ilyen önkormányzati vagy állami beavatkozások nem voltak túl gyakoriak az elmúlt 30 évben, hogyha finoman fogalmazunk, aminek részben az is az oka, hogy eddig az ingatlanok vándorlásának az iránya az inkább az önkormányzatoktól és az államtól kifelé mozgott, tehát magyarul inkább eladták ezeket az ingatlanokat. Az önkormányzat és az állami ingatlan állomány főleg a 90-es évek elején nagyot csökkent, és azóta pedig nem igazán történt olyan lépés, ami ezt az önkormányzati vagy állami ingatlan vagyont növelte volna. Ezt részben magyarázza az is, hogy amikor az állami lakásprogramok inkább a lakásvásárlóknak adtak támogatást néhány millió forint értékben, akkor ugyanazt a költséget, igaz, kisebb támogatási összeggel több ember között tudták szétosztani, mint hogyha építettek volna bérlakásokat, aminek irtózatosan nagy költsége van. Tehát mondjuk, ha egy átlagos lakás felépítésére 20 millió forintos költséggel számolunk, ami messze jobb, mint az ideális állapot, akkor is mondjuk 1000 lakás megépítése 20 milliárd forintba kerülne, és 1000 lakás azért országos szinten nem sokat oszt vagy szoroz, legalábbis az egész albérletpiac tekintetében, viszont ez összesen mondjuk 40 ezer ember lakhatását segítheti az átlagos 1,8-1,7 fős átlagos háztartás nagysággal számolva. Ha viszont ezt a 20 milliárd forintot néhány millió forintos tételekben adja oda az embereknek lakástámogatás formájában az állam, akkor sokkal több ember lakhatását tudja segíteni. Ezt láttuk például a Csok esetében, amit 2016 óta már több mint 250 ezer család vett igénybe, és az összességében közel 1 millió ember lakhatási megoldásaihoz járult hozzá.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 6 óra 55 perc van, 5 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig a vonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró, a témánk pedig Amerika. Egyrészt a Donald Trump elleni merénylet kísérlet utóélete, másrészt a választási esélyek.